Egy csütörtöki napon jött el az én időm, amikor kibontjuk a sérültet a ruháiból. Reggel hozták be a csobánt, akit hajnalban megmocskolt egy medve, és a fertőzőnek számító sebei miatt nem a kirurgia, hanem a mi osztályunk fogja kezelni. Fiatal férfi szó nélkül tűri, hogy kitisztogassuk, mély karomnyomok vannak a jobb vállán és egy csúnya harapás csípőtájon. Látom magam előtt gyerekkorom frissen lőtt medvéjének hosszú karmait, és emlékszem a fiúra is, aki botot faragott az álla alá. Hogy szabadult meg, kérdezem, és a juhász a bekötözött válla felett őszinte meglepettséggel néz a sebészre, neki válaszol, talán tőle várja, hogy elmagyarázza, amit szerintem mindenkinek tudni kellene, hát elkergették a kutyái. Városi lány? Inkább kijelenti, mint sem kérdezi tőlem a sebész. Hát balkon gyerek a blokkból, válaszolom és nevetünk. De láttam már medvét, dicsekszem, kilőttet. Nagyon kell figyelni a betegre, magyarázza, miközben villámgyorsan jár a keze, és azt is mondja, hogy rám bízná, hogy mikor melyik kötést bontsam le, mit nézek, és mikor szóljak soron kívül akár. Természetesen mondom, és érzem, ahogy kipirul az arcom az örömtől. Sebész szeretnék lenni, csúszik ki a számon, bár azonnal vissza is szívnám, mert mi közöm nekem ehhez a kollégához, ehhez a román kórházhoz, ehhez a városhoz, ehhez az országhoz, mantrázom magamban a szokásosat. Közben megáll a keze, elgondolkodik. A lányok a balkonról gyorsabban emancipálódnak, mondja és nevet, majd jó indulatúan hozzáteszi. Higgy el, Domnișoara doktorica, lehetetlen, amire vágyik, egy nő soha nem lehet sebész. Minden erőmmel azon leszek mégis. Válaszolnak ödérzetesen ezzel a bonyolult román mondattal, én a doktor kisasszonyka igen. Elkapom a juhász pillantását, őszinte csodálat van a szemében. Helyes, helyes, mormogja a sebész, hétfőn visszajövünk, addig a magáé. Kivonul, nyomában a kötözős nővérrel. És én nem csak munkaidőben gondoskodom a csobáról, de szombat délután sem ülök fel a fokhagyma és kolbászszagú vonatra, hogy hazautazzak, hanem ott maradok hétvégére a kihalt szálon, így vasárnap is tisztogatom a sebeket, bőven locsolom jóddal és kékszesszel, és próbálom a helyüken tartani a levált húscafatokat. Vasárnap délelőtt mégis átjön egy orvos a sebészetről, a Lóti Futi fiú az, akit futólag ugyan már ismerek, de elfelejtettem a nevét. Ovidiu Adler mutatkozik be újra, na nézzük meg, hogy állunk, és óvatosan lebontja a kötéseket. Szép, mondja, és hogy nem sokára egy sürgős műtétben fog asszisztálni, ha van kedvem, kísérjem el. A szeméből látom, hogy híre ment a lánynak a fertőzőről, aki kirurg szeretne lenni. Publius Nasus Ovidius? Apu jut eszembe, miközben a langaléte Ovidiuval trappolunk a lépcsőházban, és én teljes erőből próbálok visszaemlékezni, mit mesélt apu a költőről. Publius Ovidius Naso, javít ki és latinul folytatja. Sed immedicabile vulnus, ense recidendum est, ne pars sincem trahatur. Hú, nem értem, habogom, talán csak annyit, hogy immedicabile vulnus, gyógyíthatatlan seb. Hát nem tanultál latin? Hát, de tanultam, de csak ragoztunk vége, láthatatlanul mondanám, de nem tudom, hogy mondják románul, hogy ragozni. Nem baj, majd később eszedbe jut. Itt öltöznek a műtősnök, mutatja az ajtót. Lángol az arcom, miközben azon agyalok, miért hozok fel olyan témát, amihoz nem értek. Délután felhívom aput, nyugtatgatom magam, és holnapra magasan művelt leszek Ovidius költészetéből. Már rajtam van az alsó műtős ruha, amikor beugrik a kifejezés. Konzsugáré, sugom neki, miközben bemosakszunk. Köröm kefével dörzsöljük a kezünket, annyira igyekszem, hogy már fáj tőle a bőröm. Elneveti magát, végre elmúlik a zavarom. Melegbarna szemei vannak, az írisben fekete pöttyökkel. Láttál már tüdőműtétet, Violetta? Kérdezi. És csak fél pillanatra rökönyödök meg, hogy románosítja a nevemet. Soha, sugom vissza, nem hiszek a fülemnek, és hihetetlen szerencsésnek érzem magam. Hagyom, hogy a műtősnök rámadják a köpenyt, és a kezemre segítsék a gumikesztyűt, amibe kivételesen elsőre sikerül minden ujjamat a helyére dugni. Ahogy megkötik hátul a derekamon a műtős köpeny övét, arra gondolok, hogy ilyen lehet, amikor öltöztetik a mennyasszonyt. Ettől elpirulok, és mert észreveszem, hogy Ovidiu engem néz, még pirosabb leszek. Szerencsére a maszkot is feladták rám. Két hét múlva, amikor már csodájára járnak a sebészek a csobán vállának és derekának, mert olyan szépen gyógyul, én már napi vendég vagyok a sebészeten is, már műtétekhez is beosztanak kampózni, és tarthatom kar- és derékzsibbadásig a sebszéleket. Már nem szaladok haza minden hétvégén, a műtő illata is egyre otthonosabb és kedvesebb, szeretek ücsörögni a nővérszobákban, nálunk a fertőzőn, ahonnan elengedtek, és itt a sebészeten is, ahova befogadtak, szeretem hallgatni az ápolónők nevetését és a panaszaikat az életről, ami egyre nehezebbé válik. Már jegyre sincs mit venni, nincs fűtés a lakásokban, órákra elveszik a villanyt, akár este is. És előfordult még olyan is, hogy a kórházban sem volt áram. Óriási szerencsére nem volt műtét éppen akkor. Egyre nehezebb beszerezni a büdös mosószappant, a tápszert a kisbabának, gyümölcsöt a gyereknek, húst a férnek, palackos gázt főzésre. Ha szállítanak, már éjszaka közepén be kell állni a sorokba a fejadagra porciózott vajért, tojásért, lisztért, cukorért és olajért, kékre dermedt csirkéért, büdösre fagyott disznóhúsért. Amikor hazamegyek, a hegyen túlra hozzak neki külföldi szappant és fogamzásgátlót, kérik a nővérek. És tampont is, mert ők már láttak olyant. De hát nálunk sincs semmi, mondom, ugyanabban az országban lakunk. És nem hiszek a fülemnek, hogy azt gondolják, mi másfajta pénzzel vásárolunk, és sírnom kell a meleg együttérzéstől, ami eláraszt. Viszont itt Moldvában mindig lehet kapni a boltokban kozmetikumokat, ránctalanító és fiatalító arckrémeket, hajfestéket, többféle sampont és balzsamot, testápolót, körömlakkot, körömápolót, körömreszelőt, szőrtelenítő gyantát és krémet, szempillagöndörítőt és rimmelt, elegáns női cipőket, kéz alatt márkás dezodorokat és parfümöket is lehet venni, sőt, farmert is. A román doktornők inkább ruhában járnak és szoknyában, és magas sarkú bőrcsizmában, elegáns bundákba burkolóznak, és mindig frissen vannak sminkelve, a frizurájuk hibátlan, izgalmas illatuk megelőzi őket, míg mi magyarok kordvársony nadrágot, pólót, vastag gyapjúból kötött pulóvert, tolzsekit vagy kemény írhabundát és ormotlan csizmákat hordunk. Teljességgel érthetetlen számomra, Ovidiu miért szakít a kórház legszebb rezidensével, csak hogy velem lehessen. Gyorsabban bomlik ki errefelé a tavasz, mint otthon. A hegy oldalán, ahol nemrég szállt fel a reggeli köd, a rét tele van gyöngyvirágokkal, le crimoire, így mondják románul, talán könycseppet jelent, és Ovidiu egész csokorral szed, amíg én a tájat csodálom. Zambile strugure a neve a fürtös kéknek, amiből egész szőnyegek nyílnak, és amiknek nem tudom a magyar nevét, valami kedveset vagy vicceset jelenthet románul, nekem a mosolygó szőlő jut eszembe róla. Addigra már egész mondatokat tudok idézni latinul Ovidiustól, és elkápráztat a szerelem eddig elképzelhetetlen intellektuális oldala. Még szavaltunk is a hosszú sétáinkon, amikor a kezem Ovidiu Loden kabátjának óriás zsebében és óriási tenyerében volt, ahol mindig találtam valami apró ajándékot, egy diót, egy kicsi csokoládét, egy kocka kemény krumplicukrot, egy ráncos almát vagy egy cetlit egy újabb idézettel. Ovidiuék faháza előtt egy nyugányban ülök, ölemben az illatozó fehér és kék virágcsokorral, nézem a bárányfelhőket és várom, hogy Ovidiu befütcsön. Beleszagolok a füstös levegőbe, égő fa illatát hozza a szél, fázom, kiabálok bele ki, légy türelemmel szól ki. Mimire gondolok és Esztire, el kellene mondanom neki Ovidiut. Bár Mimivel már egy éve nem beszéltem, mégis úgy gondolok rá, mintha még mindig meglennénk egymásnak, barátnőnek. Esztiék valahol a tenger mellett vannak száműzetésben, a kisbabát is vitték magukkal, holnap lesz egy éves, jut eszembe, és a vágy, amit irántuk érzek, összeszorítja a mellemet. Behúnyt szemhéjamon felváltva érzem a nap melegét, és az árnyékot vető felhők hűvösét. Kinyújtom a bal kezemet, Mimi kezét keresem, érzem bőrének illatát, hallom a hangját, végig simít rajtam nevetésének a lehelete. Hiányzik, és mégsem akarok tudni róla, de anyuéktól hallottam, hogy már Amerikában vannak az apjukkal, talán jövőre befejezik az egyetemet is. Honvágyat támad? Jön ki a házból Ovidiu, és leheveredik mellém. Olyasmi, a gyerekkori barátnőm jutottak eszembe, hogy vajon találkozunk-e még. A fontos emberek örökké megmaradnak itt, mutat a szívére. És én pedig ezért szerettem beléd, kérdőn néz rám, ezért itt. Teszem a kezem a mellkasomra, amikor megmutattad nekem a szívet. Első közös műtétünkön A szíva bevérzett tüdő mögött dobogott, nyúj ide, nézett rám a maszkja felett Ovidiu, nem merem, mondtam, akkor odahúzta és óvatosan rátette a kezemet a dobogásra, ami könnyed volt, mégis erős, tenyeremben egy ember szíve van napokig, csak ez járt az eszembe, és azóta is érzem az ámulat varázsát, ha rá gondolok. Én is ezért szerettem beléd, és ezért itt, kocogtatja meg a fejemet. Megcsókol, és én nem tudok betelni vele. Soha senkivel nem lehetett így csókolózni, és minden más csinálni sem. És azt sem tudtam eddig, milyen, amikor a vágy már az ajtóban eláraszt, milyen, amikor a szerelmeskedés egész éjszaka tart, és azt főleg nem tudtam, milyen, amikor mindenféle pozíciókban lehet azt csinálni, a gondolattól elvörösödök, és jobban ölelem, és hogy milyen az, amikor azt mondja, hogy most maradjak úgy, ne mozduljak, csak engedjem át magam az érzés lecsillapodásának. Szeretnék már bent lenni vele az ágyon, a szúros cserge alatt a melegben, Wish You Were Here-t hallgatni, vagy a Shine On You Crazy Diamonds-ot, és beleveszni a bőrébe. Menjünk be, mondja, és alig tudok felállni, lábam már attól is elgyengül, ha hozzám ér, amikor felsegít a székből. Leülök az ágyra, már bent vagyunk, és nézem, ahogy vetközik. Most milyen ország az, ahol még egy alsónadrágot sem lehet kapni? Mutatja, miután lehúzta a farmerét. Farmert se lehet kapni, mégis szereztünk. De alsónadrágot nem csempész senki. Na most nézd meg ezt. Rosszabb, mint amit a katonaság idején adtak. Lógószárú fehér gatya, lepedő anyagból csupa gyűrődés. Kidörzsöli a tökeimet. Dühös. Most mondd meg nekem, hogy lehet egy ilyen országban élni? Hát csoda, hogy mindenki elmegy innen. Majd mondanom kell neked valami fontosat, kezdeném, és közben hagyom, hogy lehúzza a nadrágomat, és levegye a blúzomat. A kályha már rontja a meleget, de az ágy még hideg, csupa liba bőr leszek. A vasárnapi bugyidról olvassa a feliratot, és elröhögjük magunkat. Nekem sincs sok bugyim, mert ritkán kapni, bár ezeket szeretem, amin a hét napjait írja, a szélén pedig cakos paszpól van, minden napra más színnel és mintával. Hagyom, hogy lehúzza rólam, és a hátamra fektessen, és hogy megszűnjön körülöttünk a világ. Rám borul, magába ölel, magamba ölelem, érzem a súlyát a testemen, mégsem nehéz, átveszem a mozdulatait, elveszek benne. Világszép Náczál király kisasszonnyá változtat az élvezet. Már besötétedett, és a ház is bemelegedett, amikor a csergébe burkolózva kiülünk a tornáncra. A szüleim szeretnének megismerni, ölel magához, jövő szombaton szívesen látnak ebédre. Eláll a szavam. És tudják rólam, hogy magyar vagy? Hát tudják, persze. Miért, a tieid nem tudják, hogy román vagyok? Megint lángol az arcom. Tudják, hogy miért nem járok haza hétvégén, mármint, hogy nem csak a sebészet miatt. És? Hát azt nem tudják. Még nem mondtam el. Ovidiu arca elkomorodik, amitől elszégyellem magam. Úgy érzem, mintha elárultam volna őt. Ráadásul anyuékat is, akiknek soha nem hazudtam, most még el sem meséltem, hogy román fiúval járok. Sőt, még az sem, hogy van fiúm. És a dolgok eltitkolása is hazugság. És Ovidiu előtt is titkolózom. Teljesen érthetetlen a viselkedésem, amit nem menthet fel sem az otthontalanság érzéseit Moldvában, sem a szerelem, és nem tudom felidézni, hogyan viselkedhetek egy névházasság küszöbén úgy, mint akinek szabadon felhasználhatók az érzései. De Magyarország olyan távolinak és idegennek tűnik, hogy a jövő, amibe készülök, kezdi elveszíteni valóságát. Össze sem tudom számolni, hogy hány ember csapok be. Jövő hétvégén hazautazom magyar húsvétra, akkor fogok mesélni rólad, és megint elpirulok. Nézd csak, ott van a kismedve. Hol? Rezzenek össze, és futnék be a házba, aztán ránézek Ovidiura, és elképzelem, ahogy egyetlen mozdulattal szorítja ki a szuszta medvéből. Amúgy a csillagokat nézi. Akkor sem csillapodik a zavartságom, amikor rájövök, hogy románul a kismedve és a nagymedve a göncölszekeret jelenti, de nem ezért vagyok zaklatott persze, hanem a bűntudat miatt. Ami olyan, mint egy jó nagy medve, bármikor kironthat a málna bokorból. Otthon már lemegy a kötelező szörnyűködés, miután Ovidiu minden nap felhív telefonon, amit először anyu vesz fel, aztán Kamilla. Románnal jársz, szörnyűködik a húgom, és nem tágít az előszobából, ahol beszélgetni szoktam, amíg apu be nem parancsolja a nagyszobába, hogy ne hallgatózzon. Román udvarlód van? Anyu ilyetten néz, de még nem sír, azt majd csak később fog. Itthon maradsz? Apu kérdése tárgyilagos. Reggel anyu kisírt szemmel ébred, de csak késő délután kezd bele a mondandójába. Mindenki elmenekül ebből az országból, nekem is ott van a lehetőség, hogy emberhez méltó életet éljek, hogy megválaszthassam, hogy hol lakom és mit olvassak, hogy szabadon beszélhessek, élhessek és utazhassak, hogy szabad embereket ismerjek meg, és hogy kinyíljon előttem a világ. Nem maradhatsz itt egy román fiú, miatt mondja. Ovidiunak hívják, javítom ki anyut, és várom, hogy apu majd a pártomat fogja. Apu, szólj hozzá, kérem, hogy neki volt egy barátja, aki román nőt vett feleségül. És a gyerekeik már nem beszélnek magyarul. Hát de majd én megtanítom őket, mondom. Különben sincs szó még ilyesmiről, Jézus Mária szörnyűködöm, csak járunk. Az udvarlásnak vannak stációi, mondja apu. Mi lesz, ha komolyra fordul ez a kapcsolat? Választanom kell. Megszeppenek a lehetőségtől, soha nem szoktam az időben messzi előre gondolni. Ha mégis, akkor majd kétnyelvű városban fogunk élni, győzködöm őket, és magamat is. Nehezen telik az utolsó esténk. Hajnalban apu visz ki a vonathoz. Ketten ülünk az autóban, mégis úgy mesél, mintha félne, hogy más is meghallja. Tudom-e, hogy hetente átutazom egy történelmi határon, kérdezi. Hát honnan tudnám, nézek rá, és ő elgondolkodva folytatja, hogy ezen a vasútvonalon fekszik a valamikori osztrák-magyar monarchia határa. Bár szégyellem, hogy tényleg nem tudtam, mégis felcsattanok, most arra céloz, hogy szerintük átlépek egy határt? Ha nekik ilyen fontos a földrajz, miért nem meséltek róla korábban? Nem lett volna jó ötlet gyerekek fejét tiltott információkat terhelni, válaszolja csendesen. Lehet, hogy apu jobb hián mesélte a görög mondákat és regéket, és talán szívesebben magyarázott volna valós történelmi eseményekről, fut át rajtam a gondolat, és megsajnáljam. Egy ideig csendben ülünk, hallgatjuk, ahogy az autó kátyúról kátyúra döcög. Hallgassak a szívemre, mondja végül, de ésszel döntsek. Amikor kiszállunk az autóból, akkor látom még a hajnali fényben, hogy ő is milyen nyúzott. Kezébe veszi az arcomat, ne felejtsem el, hogy burokban éltem eddig, és a mindennapok sokkal, de sokkal nehezebbek annál, amit fiatalként megtapasztaltam. Próbáljam egy felnőtt szemével nézni, ami körülöttünk zajlik, gondoljak Plátonra, mit mondott a barlangban élő emberek hamis valóságáról. Könnyes a szeme, amikor felsegít a vonatra. Fogalmam sincs, mit kellene éreznem, ezért csak átadom magam az örömnek, hogy nem sokára Ovidiuval leszek.
So you think you can tell heaven from hell, blue skies from pain? Can you tell a green field from a cold steel rail, a smile from a veil? Do you think you can tell?